Este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke körlevelet intézett a magyar családokhoz. Úgy fogalmaz, a 2025. év rendkívüli esztendőnek ígérkezik az életünkben, mert jubileumi szent év lesz. Ferenc pápa a szentévi előkészületekre írott levelében ezt mondja. A szent év mindig nagy lelki, egyházi és társadalmi jelentőségű esemény volt az egyház életében. Isten hívő szent népe ezeket az ünnepeket a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, melyet a bűnök bocsánata is, különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez. Olvasható Ferenc pápa leveléből. Marton Zsolt hozzáteszi, családreferens püspökként fájó szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől, fiataloktól és családjaiktól, mindazoktól, akiket valamilyen bántalmazás ért az egyház szolgálattevői részéről. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg a bántalmazáshoz vezető helyzetek, és teljes mértékig azonosulva a Szent Atya által meghirdetett zéró tolerancia elvével, a prevenciót szem előtt tartva folytatjuk a már megkezdett munkát. A közelgő jubileum nagyban hozzájárulhat a remény és a bizalom légkörének helyreállításához, idézi a Szent Atyát. A magyar kormány 35 évre emeli a babaváró hitel korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a héten. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, indokolt és elfogadható a családügyi szervezetek erre irányuló kérése. Ha egy házaspár 35 éves koráig azt vállalja, hogy 5 éven belül megszületik az első gyermek, akkor jogosult lehet erre a támogatásra. Jövő pénteken szavaz a jövő évi költségvetésről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél jövőre, amely azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Több magyar bank és vállalat esetében is javította kilátásokon a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő megerősítette, a hitelminősítésekhez kapcsolódó kilátást negatívról stabilra változtatta. 30-ról 35 évre emelhetik a bírói kinevezések alsó korhatárát. A felső korhatár bizonyos esetekben 70 év is lehet, derült ki a parlament oldalán megjelent tervezetből. Korábban komoly felháborodást okozott a bírói karban, amikor a bírók korhatárát leszállították a normál nyugdíj korhatárra. Csaknem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. A tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozhasson létre. Nagyszabású gála műsorral magas szintű állami részvétel mellett zárult a Magyar-Török Kulturális Évad Ankarában, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az ünnepélyes záróeseményen részt vett Sulyog Tamás és Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnökök, Orbán Viktor miniszterelnök, valamint mindkét ország részéről több magasrangú politikai, kulturális és gazdasági szereplő. A közleményben felidézték, a barátság és együttműködés évszázada mottóval egész évben zajló kulturális évad 2023. december 18-án a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóján nyílt meg Budapesten. Az évad során Magyarország 160 kulturális, összművészeti és tudományos programot valósított meg, Törökország 17 városában. A programokon közel másfél millióan vettek részt, és több mint 1000 sajtó megjelenést generáltak Törökországban. A török közönség óriási nyitottsággal és érdeklődéssel fogadta a magyar programokat. Az évad a politikai, gazdasági, szakmai szinteken is olyan együttműködéseket hozott létre, amelyek a jövőben is folytatódni tudnak. Így elmondható, hogy abszolút sikerrel, az előzetes célkitűzéseket túlszárnyalva zárult a kulturális sorozat. Idézték Hoppál Pétert, az évadért felelős kormánybiztost. A zárógála műsort pedig idén, december 12-én rendezték meg Ankarában, ahol a nyitó ünnepséghez hasonlóan magyar és török művészek közös produkcióját állították színpadra. Végül a mai időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, délután északnyugat felől kezdhet el szakadozni a felhőzet, többfelé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Virente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zene Akadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyv készítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit.
Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban dr. Ablonczi Balázs történésznek, az ELTE BTK egyetemi docensének előadását hallgathatják meg Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról.
Azt gondoltam, hogy hozok önöknek egy olyan témát Trianonnal kapcsolatban, ami lehet, hogy nincs benne annyira a köztudatban, bár az utóbbi időben egyre többen foglalkoznak ezzel, vagy vetik fel ennek a létjogosultságát. Ez ugye a kontrafaktuális történetírás, tehát hogy mi lett volna. Ugye hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy ez a mi lett volna, ha az egy történelmetlen kérdés. Ugye mesterem Romsics Ignác, aki néhány héttel ezelőtt volt itt, is nagyon határozottan képvisel ezt az álláspontot, és egyébként igaza van, tehát hogy nyilván nem. De azt gondolnám, hogy mivel Trianonnal kapcsolatban nagyon-nagyon sok az olyan közéleti, meg emlékezetpolitikai vita Magyarországon, amelyek arról szólnak, hogy mi történhetett volna, hogyha nem oszlatja föl Károlyi Mihály a hadsereget, hogyha nem ölik meg Tisza Istvánt, hogyha nincsen tanácsköztársaság, hogy ezek rendszeresen fölbukkanak publicisztikákban, politikusok, közéleti szereplők megnyilvánulásaiban. Azt gondoltam, hogy akkor a 2020-as Ismeretlen Trianon című könyvem kapcsán azt gondoltam, hát ugye ami Csepelen, illetve Erzsébeten mindig a verekedéseket megelőzte a lakótelepen, én ott nőttem föl, tehát hogyha bunyó nézett ki, akkor két dolog volt a 80-as években, ami elhangzott. Az egyik az a fog meg az órám, ugye ez a kvarcórák korszaka volt, ami ugye nagyon érzékeny volt ütésre, tehát azt mindig le kellett venni verekedés előtt. A másik pedig a játsszuk le, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor most ezt játsszuk le, tehát hogy mi lett volna, ha... Tehát most ezt nem fogom végigmondani, mi a kontrafaktuális történetírás, meg milyen elméleti alapjai vannak. Két szempontot vetnék föl alapvetően itt a dia alapján. Az egyik az, hogy ez elég korán megjelenik a szépirodalomban is. Ugye hát Victor Hugo is felveti ugye a nyomorultakba, hogy mi van, ha nem esik az eső Waterloo-nál. És másút is ezek a felvetések fölbukkannak. És főleg a 90-es, 2000-es években az angolszász történetírásban sok viszonylag jegyzett szerző foglalkozott ezzel. A magyarul is több könyvét kiadták Neil Ferguson, skót történésznek, aki ugye a jelenkor egyik ilyen sztárja. Elég gyakran olvasni a publicisztikáit, meg egyebeket magyar nyelven is, és a könyveit is kiadták, Tér és a torony, Hálózat, nem tudom. Tehát, hogy ezek, és ő maga is, ugye ő a doktoriát, azt hiszem a hamburgi gazdasági elit és Nagy-Britannia pénzügyi kapcsolatai, nem is tudom a 20. század melyik szakaszában, hát de nem, valószínűleg ezzel nem tudott volna akkor a karriert befutni, és akkor szerkesztője volt egy ilyen mi lett volna ha tematikájú könyvnek, amiben végigjátszottak egy csomó mindent, mi van, ha Hitler megszállja Nagy-Britanniát 1940-ben, mi van, hogyha nem fedezik fel a vasutat, az Egyesült Államok ugyanolyan nagy állam lett volna, vagy birodalom lett volna, mint a későbbiekben, és ez mondjuk hozott számára egy bizonyos ismertséget, amiből aztán elindult az ő nemzetközi karrierje, de hát nyilván egy tehetséges emberről van szó, tehát nem volt feltétlen szüksége arra, hogy így bizonyítsa azt, hogy milyen kiugró tehetség, de azért ez nyilván a nemzetközi ismertségben használt. Azok, akik ellene vannak ennek a kontrafaktuális történetírásnak, és ez a második szempont, amit felvetnék, hogy ez egy nagyon spekulatív dolog, ez egy angolul ugye azt mondjuk, hogy wishful thinking, tehát hogy egy ilyen vágyteli vagy vágyvezérelt gondolkodás. A kritikusai, az itt idézett Richard G. Evans azt is mondja, hogy ez nagyon sok esetben csak a politika történetre koncentrál, és az egyes eseményeket tudja megvizsgálni, tehát hogy egy csata hogyan dőlt volna el másképpen, vagy XY meghal, de hosszabb távú társadalmi gazdasági folyamatok elemzésére alkalmatlan ez a kontrafaktuális történetírás. De pont Evans, aki mondom ebben a 2013-as könyvében eléggé hát szigorú a kontrafaktuális történetírással szemben, azt mondja, hogy azt azért hozzátesz, hogy minimális újraírása és rövid távra korlátozva, és ezt hangsúlyoznám, a rövid távra való korlátozás. Tehát, hogyha egy kontrafaktuális hipotézis megvilágíthatja azokat a döntéseket, amelyek az egyes politikusok és államférfiak szembesültek. És én ma este ezt szeretném végigvinni önöknek, tehát, hogy milyen döntési szituációk, helyzetek előtt állt a magyar politikai elit, politikai oldaltól függetlenül 1918 és 21 között, vagy 20 között, hogyan próbáltak, milyen alapszituációk alapján hozták meg a döntéseiket, és bizonyos értelemben ez a fajta gondolkodás segít a történelmi determinizmus ellen, hogy azért történt valami, mert nem történhetett másképp, lehet, hogy történhetett volna másképp, ezt majd mindjárt meglátjuk, és a lehetőségek vizsgálata, illetve azt is megérthetjük azt hiszem mélyebben, hogy az adott döntést a korszak politikusai, vagy emberei, vagy egyszerű emberei miért azt a döntést hozták, amit hoztak. Tehát, hogy milyen adatok álltak ebbe rendelkezésre. Akkor lássuk az elsőt, hogy ez a mi lett volna, ha megnyeri az osztrák-magyar monarchia a háborút, akkor is lett volna a Trianon. Hát nyilvánvalóan, ha az osztrák-magyar monarchia nyer, akkor nem lett volna Trianon, vagy nem így nézett volna ki, de nem biztos, hogy osztrák-magyar monarchia maradt volna még huzamosabb ideig, ezt mindjárt megmagyarázom. 1918 tavaszán, nyarán Magyarországon és egyáltalán monarchiában nagyon sokan gondolták azt, hogy tulajdonképpen megnyertük a háborút. Hát, ha végignézik, ugye Szerbiát az osztrák-magyar monarchia legyőzte és megszállta, nyilván nagy nehézségek árán, és messze nem olyan egyszerű, mint hogy ezt 1914-ben elgondolták, de megszállták, elfoglalták, ugye a Brest-Litovszki béke, 1918 márciusi Brest-Litovszki béke eredményeként a német és az osztrák-magyar csapatok mélyen bent voltak Oroszországban és Ukrajnában, amikor itt a Trianonnal kapcsolatos kutatásaim során hozzájutottam Csanádi Györgynek, a Székely himnusz szerzőjének a személyi hagyatékához, abban nagyon szépen, ő nagyon szépen elrendezte a hagyatékát, és a hagyatékban vannak csodálatosan színes, fölragasztott, kék, sárga, piros, odesszai villamosjegyek. Ugyanis ő ott szolgált 1918-ban megszálló erőkben, mint ahogy Bajcsi Zsirinszki Endre is egyébként, tehát az osztrák-magyar csapatok Odesszában, sőt még attól keletebbre voltak. Tehát ugye Olaszországot majdnem kiütötte az osztrák-magyar monarchia háborúból, Románia ugye békét kötött végül, ugye megtámadt 1916-ban a monarchiát, és ezen belül Magyarországot, a csapatait kiszorították Erdélyből, és 18 májusában aláírják a bukaresti békét. És nagyon sok olyan híradás lehet olvasni a korabeli sajtóban, hogy hát mi győztünk, a nyugati fronton még zajlik valamiféle veszekedés, de tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchia elérte a hadi céljait, és most már arra kell gondolnunk, hogy hogyan fog kinézni a háború utáni rendezés. Most ebből az állapotból egy nagyon-nagyon gyors zuhanás következik be 1918 nyarán, aminek van egy szimbolikus, meg egy kevésbé szimbolikus pillanata. Itt ez a Szent István csatahajó, illetve annak az első ijesztése látható, hogy 1918. június 10-én a Szent István volt az egyik legmodernebb hajója az osztrák-magyar flottának, az egyik legfrissebben hadrendbe állított, amit két olasz motorcsónak, ilyen nagyobb fajta motorcsónak, de alapvetően torpedót szállító motorcsónak elsüllyesztett, nem olyan messze Zárától egy akció. Egyébként az első komoly bevetése volt a hajónak, amin elsüllyesztették. Ha valaki beüti a YouTube-on, hogy Szent István csatahajó elsüllyesztése, még láthatja is a filmet, ez egy olyan hadi cselekmény volt, amit filmre is vettek, ez az egyetlen olyan hajó elsüllyesztés az első világháborúban, amit filmre vettek. És hát ez egy szimbolikus pillanat, mert a Szent Istvánról elnevezett csatahajót, amit ugye azért adták neki a nevet, mert ugye a magyar politikai elit mindig óckodott attól, hogy túl sok pénzt rakjon az osztrák-magyar flottába, tehát ezek mindig éles politikai viták zajlottak e körül, és az uralkodó úgy gondolta, vagy az osztrák politikai elit úgy gondolta, hogy úgy csinál kedvet a magyar politikai elitnek a viták csökkentéséhez, hogy akkor magyar neveket kapnak a hajók, és bizonyos értelemben ez egy mellékszál, de mondjuk Horthy Miklós flottaparancsnoki kinevezése is részben ennek a megfontolásnak köszönhető. Ezt ugye Turbusz Dávid a közelmúltban egész nagyon szépen föltárta. Tehát ez a szimbolikus pillanat, a kevésbé szimbolikus pillanat az a hónap közebb, néhány nappal később elindul tehát június 15-én elindul a Piavei offenzíva, ami ugye az a cél, hogy Olaszországot megpróbálja kiütni a háborúból az osztrák-magyar monarchia. Ez gyakorlatilag ez az offenzíva néhány nap alatt összeomlik, és az osztrák-magyar hadsereg kénytelen visszamenekülni, vagy visszapartot váltani, és visszamenni a Piave folyó mögé, de ezt aki látja, vagy az osztrák hadseregben nagyon sokan úgy élik meg, az osztrák-magyar hadseregben, hogy ez a vég kezdete. Mégis, hogyha vissza akarunk nézni, hogy a monarchia felosztása, vagy egyáltalán is benne a magyar királyság felosztása mikor dőlt el, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem a, legalábbis a nyugati nagyhatalmak szempontjából, ez nem egy háború elejé történet volt. Igazából nem sem Londonban, sem Párizsban, és aztán később Washingtonban sem nagyon tudták, hogy mit csinálnak a monarchiával. Nem volt határozott cél, hadi cél azzal kapcsolatban. A franciák vissza akarták szerezni Elzász-Lotaringiát, a britek le akarták nyesni a német flotta programot, esetleg a megfosztani Németországot a gyarmataitól, de úgy igazán, hogy mi legyen Közép-Európában, és mi legyen az osztrák-magyar monarchiával, erről nagyon határozott gondolkodás nem volt politikai szinten. Tehát nyilvánvalóan voltak olyan értelmiségiek, akik szerettek térképeket rajzolgatni, és azt gondolták, hogy ez vagy ennek vagy annak történnie kell a monarchiával egy antant győzelem után, de kikristályosodott politikai program nem volt ezzel kapcsolatban. Érdekes módon még a leginkább Oroszországban voltak ilyen elképzelések, tehát a cári Oroszországnak voltak olyan elképzelései, hogy győzelem esetén például Csehországot le kell választani az osztrák-magyar monarchiáról, és egyfajta egy ilyen Oroszországa szövetséges, valamiféle szláv fejedelemséget vagy csatolt királyságot kéne kialakítani, Kárpátalját meg kéne szerezni, és hasonló törekvései voltak az orosz politikai vezetésnek. De tekintettel arra, hogy Oroszország 17-ben kiütötte magát a háborúból, ezek ugye nem realizálódtak. Az, hogy mikor dől el az osztrák-magyar monarchia felosztása, az nagyjából 1917-18-ra tehető. És most igyekszem fölvázolni az eseménysort, illetve fölvillantani néhány dolgot, de nem nyilván a teljesség igénye nélkül. Az egyik, ugye az alapvető, az Ferenc József halála 1916 végén. Ugye ő, aki rettetesen sokáig, most gyors fejszámolással, azt hiszem 68 évig uralkodott, már magyar királyként ez kevesebb, mint tudjuk, mert hogy ugye csak 67-ben lett megkoronázva, de hogy nagyon-nagyon sokáig uralkodott, nemzedékek számára jelentette a stabilitást, az állandóságot, úgyhogy nemzedékek nőttek fel, úgyhogy mindig ő volt az uralkodó, mint az én nemzedékem második Erzsébettel, csak nyilván kevésbé, mármint angol királynővel, csak kevésbé szoros a kötődés, és szimbolikusan az ő halála megindított bizonyos folyamatokat. Ugye negyedik Károly, aki nekünk magyaroknak negyedik Károly, az osztrák birodalom osztrák részének első Károly, ugye fiatal uralkodóként megpróbált valamiféle külön utat találni, és hát ez egy ismert dolog, megpróbált valamiféle különbékét kezdeményezni az Antanttal, Bourbon Pármai Sixtuson, az ő feleségének az unokatestvérein keresztül, akik a francia hadseregbe szolgáltak. Ezek nem jártak különösebben sikerrel, viszont 1918 elején ez napvilágot látott. Tehát ez a nyilvánosság elé került, és ez a nemzetközi sajtóban bőven pertraktálták ezt a történetet, hogy az osztrák-magyar monarchia negyedik Károly vezetésével ki akart ugrani a háborúból. Mit ígért negyedik Károly? Azt nagyvonalúan megígérte például a franciáknak, hogy visszakaphatják Elzász-Lotaringiát, csak ugye ez egy, hát most nem akarnám itt népies hasonlatot hozni, hogy, de a dolog lényege az, hogy ezzel egy rendkívül kínos helyzetbe került az ő saját német szövetségeseivel szemben. Tehát ugye azt valahogy el kellett magyarázni a Berlinben, hogy neki meg a monarchia politika elitjének, hogy ők nem is úgy gondolták. És ennek a nem is úgy gondolásnak a formája, az a formát végül az ünnéző Spy egyezményben öltött. Spa, ahogy a neve is mutatja egyébként, egy fürdőváros Belgiumban, itt volt a nyugati német hadsereg főparancsnoksága, és 18 májusában az osztrák-magyar és a német vezetés aláír egy átfogó katonai és gazdasági egyezményt a jövőről, aminek a részletei még kidolgozásra várnak, és egyébként a tárgyalások egészen 1918 októberében is zajlanak még Salzburgban a tárgyalások az osztrák-magyar és a német fél között, hogy hogyan is lesz ez. Több fontos dolog is van benne, kettőt emelnék ki, az egyik egy vámunió az osztrák-magyar monarchia és Németország között, tehát hogy a vám határokat lebontják. Ez ugye praktikusan azt jelenti, hogy a jóval erősebb német ipar le fogja tarolni az osztrák-magyar monarchiát. A másik pedig a két hadsereg, tehát a német és az osztrák-magyar hadsereg közös vezetés alá helyezése. Ez azt jelenti, megint csak praktikusan azt jelenti, hogy ez német vezetés alá helyezik ezt a két hadsereget. Na most, ami természetesen ennek a híre eljut Párizsba, Londonba, Washingtonba, ennek az lesz az üzenete, vagy az lesz a következménye, hogy ekkor indul el, vagy ekkor érnek össze azok a szálak, amelyek már spekuláltak az osztrák-magyar monarchia felosztásán, de itt eldőlt az, hogy az osztrák-magyar monarchia nem tud ellensúlya lenni a német hatalmi törekvéseknek, a német kontinentális hegemóniára való törekvésnek, ezért akkor válasszunk egy másik opciót. Ezt nagyon-nagyon szépen le lehet követni. Glan Tibor kollégám kiadta az amerikai békelőkészítés dokumentumait magyarul. Glan Tibor ugye itt tanít a Debreceni Egyetemen. És nagyon jól látszik, hogy egészen 1918 májusáig az amerikai békelőkészítők a monarchiával kapcsolatban valamiféle föderatív átalakításba gondolkodnak. Most már rájöttem, hogy mit felejtettem el berakni a diába ezt a térképet, amely gyakorlatilag egyben hagyja az osztrák-magyar monarchiát. Csehország, Galícia, illetve Erdély egy önálló önkormányzattal bíró egységé válik, de a birodalom marad alapvetően. Itt tartunk 18 májusában, és akkor jön a felsőbb utasítás, hogy ezt ki lehet dobni, és innentől fogva az osztrák-magyar monarchia felosztása a cél, erre kell terveket készíteni. Az más kérdés, hogy az amerikai békedelegáció 18 novemberében úgy indul el Európába, hogy ennek a bizonyos szakértői bizottságnak, mint Inquiry-nek hívtak, az a végső jelentése Woodrow Wilson amerikai elnöknek, hogy etnikai alapon Európában, Kelet-Európában igazságos határokat nem lehet húzni. Tehát, hogy innentől sok sikert, tehát, hogy innen szép nyerni. De hogy az osztrák-magyar monarchiát fel kell osztani, ez a fajta gondolkodás itt indul el, és még néhány mozzanat ehhez hozzájárul, ilyen a Római Nemzetiségi Kongresszus 18 áprilisában, ahol a monarchia úgymond elnyomott nemzeteinek a képviselői tanácskoznak, és mindenféle határozatot fogadnak el, és az Antant legfőbb vezetői támogatásukról biztosítják őket. Ezt sugallják az 1918-as békék, a Brest-Litovszki békék, egyébként abból kettő van, most nem akarom megzavarni a fiatalabb nemzedéket, az érettségén csak az egyikről kell tudni. Az egyik, ugye 18 februárjában van egy Ukrajnával kötött béke egyébként, amit a központi hatalmak Ukrajnával, az akkor éppen néhány hónapig létező ukrán állammal kötnek, és van aztán 18 márciusában a második Brest-Litovszki béke, amit viszont a szovjet Oroszországgal kötnek, és ennek következménye az a hatalmas megszállási övezet Oroszország, volt orosz birodalom nyugati felén, amiről az imént beszéltem. És akkor 18 májusában még megkötik a bukaresti békét is, amely ugye újabb Magyarországnak egyébként minimális területi nyereséget jelent. Az monarchia előre tolja a határait a Kárpátok lábaig, ez az utolsó területi nyeressége a monarchiának. Viszont a Németország nem is nagyon enged másra közelébe, hatalmas erőforrásokhoz jut Romániában. A román búza elsősorban nagyon komoly szerepet játszik Németország élelmezésében, és amit el szoktunk felejteni, ez a román kőolaj. A korszakban Románia a világ negyedik legnagyobb kőolajtermelő országa, és az legközelebb van Európához, vagy Közép-Európához. Tehát a többi olajmező, Közel-Kelet, Kaukázus, a többi azok mind messze vannak Németország hatótávolságán kívül. Tehát itt ezek a mozzanatok erősítik azt Nyugat-Európában, meg a tengeren túl, hogy a monarchia nem tudja már eljátszani azt a szerepét, amit sok száz éven keresztül játszott. Mi volt ez a szerep? Alapvetően az, hogy a monarchia, most hogy Habsburg birodalomnak hívják, vagy osztrák-magyar monarchiának, egyrészt rendet tartson a Balkánon, és elreteszelje az orosz, illetve a német előre nyomulás elől Kelet-Európát, illetve a Balkánt. És alapvetően ezért van az, most ez nekünk magyaroknak nyilván fájdalmas történet, de hogy például sem, hogy mondjuk 1848-49-ben a magyar szabadság az nem kapott nemzetközi támogatást sem a britektől, sem a franciáktól, mert úgy gondolták, hogyha nekik, hogyha ez egy veszedelmes példa, hogyha minden közép-európai nemzet önálló államot akar kikiáltani magának, akkor ez egyrészt kezelhetetlen lesz, másrészt úgymond a korszakban ez volt a bűvszó, balkanizálja Európát, tehát a Balkán volt így a metafora arra, hogyha valami kezelhetetlenné válik, kicsit úgy, mint ma a Közel-Kelet, és ebben nem, ezt nem akarták. Ráadásul most ez egy teljesen praktikus dolog, tehát hogyha valakivel meg akarok egyezni Közép-Európával kapcsolatban, akkor Bécsbe megyek és elintézem a dolgot, beszélek az uralkodóval. Hogyha minden közép-európai nemzet és az 52 milliós osztrák-magyar monarchia 14 nagyobb nemzetisége mind önálló államot akar, és 14 törzsfőnökkel kell egyezkedni ugyanarról, akkor ez egy nehéz történet. Tehát ennek ilyen kényelmi szempontjai is voltak. Ugyanakkor azt szeretném megmutatni, hogy a monarchia fennmaradásának, még ha meg is nyeri a háborút, azt gondolom, hogy nagyon komoly gátja volt, hogy itt az elmúlt 200 évben Közép-Európában az igazán dinamikus és bizonyos értelemben egy modernizáló eszme az a nacionalizmus, vagy én nem szeretem különösebben a szót, mondjuk használjuk inkább a nemzetépítés, tehát a nemzetépítés volt. Ha megnézzük, 1815-ben, kicsit homályos a térkép, de 1815-ben a bécsi kongresszus után a térséget, tehát a német és az orosz birodalom közti térséget alapvetően négy birodalom, vagy három és fél birodalom uralja, az oszmán birodalom, a Habsburg birodalom, a cári birodalom, és hát ha birodalomnak vesszük, akkor a porosz királyság. Ugye ez 1815, tehát négy ország alapvetően. És 200 évvel később, 2015-ben ugyanezen a területen 25 állam van. Most ugye, tehát az a törekvés, egyrészt fragmentálódik a régió, minden nemzet, vagy nyelvi közösség szuverenitásra törekszik. Tehát az, hogy megteremtse a saját országát. Ez az egyik nagy mozzanata, azt gondolom, hogy az egyik vezető eszméje az elmúlt 200 év közép-európai történelmének. Ebben ugye a magyarok is részt vesznek viszonylag korán, tehát 48-49, hogy a rendi küzdelmek azok részben erről szólnak, és részben ugye példát is mutatnak Közép-Európában. Tehát nagyon sokan a függetlenségi mozgalmaikat a monarchiában bizonyos értelemben magyar követelések mentén képzelik el, vagy konstruálják meg. És ennek van nyilván a nemzetépítés, az tud egy nagyon romantikus, szép eszme is lenni, megteremtjük a saját országunkat, saját nyelvünkön beszélünk, egymás közt leszünk, és ez mind nagyon szép. Ennek van egy praktikus oldala is, ami talán nem annyira szép, de nem árt hangsúlyozni. Az, hogyha négy birodalomról beszélünk, akkor négy birodalomban általában négy nemzeti banki elnök van, négy tudományos akadémia elnök, és négy számvevőszéki elnök. Ellenben, hogyha 25 országról beszélünk, ott bizony 25 számvevőszéki elnök lesz, 25 nemzeti színházi igazgató és 25 nemzeti könyvtár igazgató. Tehát, hogy bizonyos értelemben azok az értelmiségi elitek, akik vitték a hátukon ezt a függetlenségi harcot, hogy mondjam, most nem azt mondom, hogy anyagilag, de hogy társadalmi presztízs szempontjából érdekeltek is voltak abban, hogy legyen egy önálló állam. Hogy más nem mondjak, mondjuk Juliu Maniu, vagy Maniu Gyula, magyar parlamenti képviselő, ugye ő egy erdélyi román politikus, a Román Nemzeti Párt vezetője, magyar parlamenti képviselő. Nagyon jól beszélt magyarul egyébként, mert Budapesten járt a jogi karra, de hát ő aztán ő lesz a Román Nemzeti Tanács egyik vezetője, meg az úgynevezett Consilio Dirigens, tehát a kormányzó tanácselnök, és aztán Romániában miniszterelnök is lesz. Magyarországon valószínűleg akármennyire liberális a magyar állam, nem lett volna belőle miniszterelnök. Tehát, hogy itt van egy, itt világos karrier lehetőségek vannak. Az más kérdés, hogy a számításban azért ugye csúszott némi hiba. A román nemzetépítésnek ezt a mitikus alakját gyakorlatilag agyonverik a Máramarosszigeti börtönbe 1950-ben vagy 51-ben. Tehát, hogy nem minden nemzetépítő jár jól, de maga a logika az, hogy fölépítsünk egy saját országot, ahol egyébként egzisztenciálisan is előrébb mehetünk, ez abszolút benne van ebben a nemzetépítésben. Tehát azt gondolom, hogy még hogyha nyer is az osztrák-magyar monarchia, hosszabb távon azt a fajta liberális vagy szabadelvű birodalmat, ahogy ez létezett, az úgymond boldog békeidők, hosszabb távon nem voltak fenntartatók, mert ezek a nemzeti törekvések valószínűleg szétfeszítették volna. Tehát megmaradni a monarchia egy katonai diktatúraként maradhatott volna meg, azt gondolom, vagy valamiféle diktatúraként, ami ellen egyébként a magyar politikai elit lett volna az első, amelyik föllázad. Ez nem azt jelenti, hogy Trianonnak mindenképp azokkal a határokkal be kellett volna következnie, de az, hogy hosszabb távon a monarchia egy nehezen fenntartható birodalom volt, én ezt gondolom, ez nem, egyébként nem általános. Tehát a jelenleg a nemzetközi monarchia kutatásban is vannak mindenféle, egyébként nagyon cizelláltan előadott gondolatmenetek arra, hogy ez nem teljesen így van. A Magyarországon nem annyira ismert Peter Judson, amerikai történész, akinek egy nagyon vastag könyve jelent meg a Habsburgokról néhány évvel ezelőtt. Ő például azt mondja, hogy itt zajlik egy, ezeknek a bizonyos nemzetépítésben értekelt aktivistáknak zajlik egy mozgása, de önmagában nagyon sok mindent mond, tehát most egyszerűsítek, és nyilván egy 800 oldalas könyvet elég nehéz így összefoglalni, de azt mondja, hogy hogy egyáltalán nem volt szükségszerű a monarchia felbomlása. Mások azt mondják, hogy egy föderalizálás esetleg megmenthette volna. Az más kérdés, hogy ez a magyar politikai elitnek még annyira se tetszett volna egyébként. Ugye ez nagyon jól látszott, hogy Andrássy hogyan fúrta meg például az úgynevezett realista megoldást, tehát hogy a cseheket is bevegyék, beemeljék ebbe a dologba. Az 1870-es, 80-as években egyszerűen azt gondolta, hogyha Magyarország, tehát hogyha egy hármas döntési pozíció alakul ki, akkor ketten mindig össze tudnak fogni a magyar fél ellen. Ha meg a magyar, meg az osztrák fél egymással szemben áll, akkor ott valamiféle kompromisszumnak születnie kell. Tehát azt gondolom, hogy autoriter rendszerként maradhatott volna fönn hosszabb távon a monarchia, semmiképp, vagy valószínűleg nem azonnal abban a szabad elvű formában, hogy korábban létezett.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Ablonczy Balázs történész, az ELTE BTK egyetemi docensének előadása szólt Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa homíliája: a guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. A Szent Atya levele Szent Lúcia ünnepén: a nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A pápai ház szónokának második adventi prédikációja: lépjünk át a bizalom kapuján. Ferenc pápa: a guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. December 12-én este 6 órakor Ferenc pápa szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya liturgikus emléknapja alkalmából a Szent Péter Bazilikában. Az élet különböző pillanataiban, öröm, nehézség, a hétköznapok közepette gondoljunk Mária szavaira: ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. A többi ideológia, állapította meg homiliájában a pápa. Gyógyír és ellenszer a szomorúságra, mely olykor ránk tör a mindennapokban. Mária anyai szeretete körülvesz minket, szemben minden ideológiával, amellyel eszközként akarták használni üzenetét. Ne féljünk, mert ő mindig mindenki mellett ott áll, mint egy édesanya, épp úgy, ahogy 500 évvel ezelőtt megjelent az egyszerű indiánnak, Szent Juan Diego-nak a Mexikóváros melletti Tepeyac dombon. A guadalupei szűzanyát, Mexikó édesanyját egész Latin Amerika tiszteli, a Világegyház december 12-én ünnepli liturgikus emléknapját. Csütörtökön este 6 órakor a Szent Péter Bazilikában kiállították azt a képet, amely 1531 decemberében megjelent a Tilmán az indián köpenyen. Az argentin pápa imába mélyedt a szertartást megelőzően a kegykép előtt, amelynek lábánál fehér rózsákat helyeztek el. Mint ahogy péteri szolgálata során eddig minden évben szentmisét mutatott be ezen az ünnepen. mintegy 4000 hívő, 350 pap, 14 püspök és 14 bíboros volt jelen a bazilikában, köztük sok mexikói. Az énekes szolgálatot a pápai mexikói kollégium kórusa, a Sixtus kápolna és a pápai latin-amerikai kollégium énekkara vállalta, az olvasmányok és imádságok, az evangélium is spanyolul hangzott el. A felajánlásnál családok és házaspárok járultak az oltár elé hagyományos népviseletben, azt a földet képviselve, ahol a Morenita többször megjelent. A pápával koncelebrált Robert Francis Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa, Luis Manuel Ali prelátus, a kiskorúak védelme pápai bizottság titkára, Hilario González García mexikói püspök. Anyanyelvén szabadon megfogalmazott rövid homíliájában Ferenc pápa többször idézte a szűzanya szavait, amelyeket Juan Diego-nak mondott bátorításul, és ami most minden aggódó és sebzett embernek egyaránt szól.
Mirando la imagen de María, María de Guadalupe.
Mária képét nézzük, a várandós guadalupei Máriát, aki a megváltó születését hirdeti nekünk, és milyen anyai gyengédséggel mondja az indiánnak. Ne félj! Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád? Itt tárul fel Mária anyasága, mondta a pápa. Ebből a guadalupei misztériumból sajnos sok ideológia akart hasznot húzni. Az üzenete pedig mindössze három fő dologból áll. A tilma, vagyis a köpeny, az anya és a rózsa. Nagyon egyszerű dolgok. Mária anyasága van belevésve ebbe a tilmába, az egyszerű köpenybe.
La maternidad de María queda grabada en esa tilma.
Mária anyasága a rózsák szépségében mutatkozik meg, amelyeket az indián megtalál és magával visz. Mária anyasága csodát tesz, mert hitet ébreszt a prelátusok kissé hitetlenkedő szívében. Mindaz, amit a guadalupei misztériumról mondanak, a tilma, az anya és a rózsa üzenetén túl, hazugság, ideológiai célú felhasználás, hangsúlyozta a pápa. A guadalupei misztérium az, hogy tiszteljük őt, és a fülünkben halljuk szavait. Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád? Ezt kell meghallanunk életünk minden pillanatában, amikor nehézség, boldogság az osztályrészünk, amikor a mindennapokat éljük. Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. Ez a guadalupei üzenet. A többi ideológia, ismételte a pápa, majd ezzel a buzdítással zárta homiliáját. A szűzanyának az indián köpenyén megmaradt képével távozzunk, hallgatva ismétlődő hangját, mint egy refrént, amint azt mondja nekünk.
Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád.
Siracusa rinasca e risplenta della gloria de Santi.
Ferenc pápa Szent Lúcia ünnepén a nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A Szentatya levelet írt a szirakúzai metropolita érseknek, abból az alkalomból, hogy Szent Lúcia testét átmenetileg Velencéből Szicíliába szállították, a vértanú szülőhazájába. Példája neveljen minket a sírás, az együttérzés, a gyengédség erényeire, amelyek nem csak a keresztényeknek, hanem a politikának is javára válnak. A Lúcia név a latin lux, fény szóból ered. Ezt a fényt tükrözte a vértanú szeme, amikor halálra ítélték, mert nem tagadta meg keresztény hitét. Szent Lúcia vértanúságában örök értékeket találunk. A tiszta, őszinte, tisztességes ember értékeit, aki kilép az élet kétességéből és a bűnpártolásból. Egy szabad nő példáját látjuk benne, aki megmutatja nekünk, milyen nagy szükség van a nők munkájára és szavára egy kifelé nyitó egyházban, ahhoz, hogy kovász és világosság legyen a kultúrában és az együttélésben. A pápa csodálattal adózik a szirakúzai szent előtt december 13-i emléknapján. A Szent Lúciának szentelt évben földi maradványai átmenetileg visszatérnek szülőföldjére, ahol a hitelleni gyűlöletből 304-ben a keresztény üldözés idején eltemették. Erekjéit később ellopták, előbb Konstantinápolyba, majd a város 1204-es feldúlása után hadizsákmányként Velencébe vitték. Ferenc pápa Francesco Lomanto szirakúzai érseknek címzett levelében nagyra értékeli a peregrinációt, vagyis a szent testének átvitelét, amely a 2025-ös jubileumi év küszöbén valósul meg. Világosság gyúlik ott, ahol kölcsönösen megajándékozzák egymást, írja. Míg a hazugság, ami tönkreteszi a testvériséget és pusztítja a teremtett világot, az ellenkezőjét teszi, ellenséget lát a másikban, szerencséjét pedig fenyegetésnek veszi. Ferenc pápa levelében a szicíliai szent életéről és haláláról elmérkedve megállapítja. Ugyanaz a méltóság és az előretekintés képessége jellemzi, amelyet a keresztény nők ma is hordoznak a társadalmi életben, nem engedve, hogy a világi hatalmak tanúságtételüket elfojtsák és elhallgattassák. Szent Lúcia vértanúsága neveljen minket a sírásra, az együttérzésre és a gyengédségre. A szirakózai könnyező szűzanya erényei ezek, melyek nem csak a kereszténység, hanem a politika javát is szolgálják. Ők adják a valódi erőt, amely a várost építi. Visszaadják nekünk a szemünket, azt a látást, amit az érzéketlenség miatt drámai módon elveszítettünk, írja levelében a pápa.
Pazolini atya második adventi prédikációja. Lépjünk át a bizalom kapuján. Az isteni gondviselésre hagyatkozó bizalom kapuján kell tovább haladnunk, miután már átléptünk a rácsodálkozás kapuján, amit a próféták, Erzsébet és Szűz Mária mutattak számunkra. Jelezte emlékedése témáját Roberto Pazolini atya, a pápai ház szónoka, a december 13-án pénteken reggel tartott második adventi emlékedésében Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A bizalom alapvető magatartás, amely megalapozza és fenntartja az emberi kapcsolatokat, bátorít a napi kihívásokban és támadokat nyit a jövőre. Nem mentes a kockázatoktól, de nyitottan felismeri a jó lehetőségét a törékeny és bizonytalan helyzetben. A bizalom nem naív érzés, hanem bátor választás a valóság konkrét alapján. A proféták azt tanítják, hogy a bizalom életben tartja a reményt a megpróbáltatások és a vigasztalanságok idején is. A bizalom lelkületét a kapucinű szónok két profétai írásra világította meg, amelyekben a természet világának elemei, így falevelek rezdülései, illetve az eső és a hó jelzik a lélek bizalmi állapotát. Izaiás proféta könyve Áháb királyról írja a Jeruzsálemet fenyegető Efraim és Szíria támadása láttán. Úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől. Ekkor Isten üzent prófétája által, és bizalomra intett. Csak bízzanak! Vízük is lesz az ostrom idején, a kalló mező forrása táplálja majd sírója tavát. 733 tájt járunk Krisztus előtt, de a király nem bízik a prófétá szavában, ezért Asszíriától kér segítséget, amely megvéd ugyanettől a támadástól, de országa az asszírok vazullusa lesz. A túlélés biztosító visszaitt a király, egy nagy hatalom fegyvereseit hívja be, jelet sem kér, hiába is kérdeli a próféta. Ekkor hangzik el a titokzatos jövendőlés, amely aztán végig zúdul a századokon, és minden advent kötelező üzenete lesz. Ezért az Úr maga ad jelet nektek, íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Ez a bizalom, amellyel Isten a közelünkben marad, a mi megbízhatatlanságunk ellenére is, messze túlmutat az egyszerű optimizmuson. Egy másik prófétai kép mutatja meg nekünk, hogy Isten hozzánk állása mennyiben különbözik a mi gondolatainktól és útjainktól. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat és eléri, amiért küldtem. Isten szava a 6. században Krisztus előtt a babiloni fogságból való visszatérés idején hangzik fel, mint egy Isten igéjének a demonstrálására, mert az nem tér vissza hozzá eredmény nélkül. Isten tudatáma van a kimondott szó gyengeségének, törékenységének, hiszen már a teremtéskor lemondott róla, hogy a világ egy mechanikus kényszerkapcsolat módján működjék. És minthogy ő maga kezdettől fogva szeretet, jó tudja, hogy a megbecsülés révén tudják az emberek a legjobbat kihozni magukból. Ugyanis a nehézségek és próbatételek idején, amikor mi magunk már képtelenek vagyunk azokat megoldani, ugyan mi más segíthet nekünk, ha nem egy megújított bizalom, ami reményt ad, hogy rátaláljunk a helyes útra? Kérdezte a kapucinus szónok. Izajás prófétának a száműződ néphez intézett szava arra hívja őket, hogy emlékezzenek az eső és a hó csodálatos termékenységére, amely egyúttal jelzi Isten tekintetét, amely bizalommal nyugszik meg a népén. A tisztelet és a jóindulat titka ez, amiben az első keresztények is hinni tudtak Krisztus misztériumában, ahogy Pál apostol írja a Timóteus fiának. Igaz kijelentéshez, ha meghalunk vele, majd vele együtt élünk is. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Isten tiszteli a szabadságunkat, folytatta a szónok, és boldog, ha azt arra használjuk, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Ő még akkor is tiszteli ezt a szabadságunkat, amikor mi bezárkózunk az önzéseinkbe. Ha elfordulunk a tekintetétől, Isten akkor sem beszél le rólunk a szemét. Továbbra is szeretett gyermekeinek tart bennünket, és éppen így mutatja meg bizalmát irántunk, hogy képesek vagyunk visszatérni őhozzá és önmagunkhoz is. A rácsodálkozni tudás képességének szentelte beszéde második részét a kapucinus szónok. Ahogy első elmélkedésében a meglepődés vonását két asszony, Erzsébet és Mária példáján keresztül mutatta be, így most két férfi, a római százados, a másikra a rácsodálkozó tekintet erényét mintázza, míg Szent József azt modellálja, aki képes és tud alkalmazkodni. A római százados ugyan nem tartozik Izrael népéhez, de olyat tesz, ami kiváltja Jézus rendkívüli elismerését. Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam. Jézus Kafarnaumba érkezik, ahol betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, és már-már a halálán volt. A százados már hallott Jézusról, ezért elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, nagyon kérték, megérdemli ő teljesíts kérését. Szereti nemzetünket, a zsinagógát is ő építette nekünk. Ez a római százados magára veszi szolgája gondját, és megtesz érte minden tőle telhetőt. Híre megelőzi őt, mert a zsinagóga öregjei biztosítják a mestert a százados érdemeiről, szereti a népünket, és zsinagógát építettet nekünk. Jézus e szavakra, az első szóra, elindul velük. A százados, noha nem látta sohasem, de már hallott róla, mégis bízik benne. Jézust magát is mélyen megérinti a különös százados, aki zsinagógát épített, de a törvényeik iránti tiszteletből oda soha nem lép be. Mert tiszteli a másikat, éppen ezért kiüzen a házából, hogy Jézus se lépjen be hozzá, mert akkor ő maga tisztátalanná válik. Uram, ne fáradj, nem vagyok rá méltó, hogy betérj a házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Bízik benne, ő az üdvözítő. Így már egyetlen szava is elégséges. Nem véletlen, hogy a liturgia épp a szentáldozás előtt ismétli meg a szavait. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez a százados nem csak bízik Jézusban, hanem szavának üdvözítő erejében is. Nyíltan hitvallást tesz erről, miközben egy beteg ember gondozásáért fáradozik. Nála a hitvallás, az Isten szeretete összekapcsolódik az ember szeretetével. Neki nagyon pozitív véleménye van Jézusról, mert a valóságban hozzászokott, hogy mindenről és mindenkiről jót gondoljon. Személyben a világ csodálatosnak tűnik, ahol működnek a dolgok, az emberek hallgatnak egymásra és engedelmeskednek egymásnak. Ugyanakkor mégsem naív, hisz egy távoli provinciában egy század élén állva nagyon is konkrétan kell szembesülnie a valós problémákkal. Mindezt látva könnyen megértjük Jézus elismerő szavait róla. Ez a százados nem gyanakszik semmire és senkire, és éppen így rendkívül természetes módon sikerül nyitott bizalmat tanúsítani a minden ember felé, akivel kapcsolatba kerül. Nem de nekünk is erre van szükségünk? Nem de így néz Isten is mindannyiunkra? Ezért Jézus őt nem egyszerűen jó emberként határozza meg, hanem nagy hitű emberként. Végül Jézus nem lép be a százados házába, de a beteg szolga mégis meggyógyul. Csak hallunk a századosról, de ő soha nem lép elő a színre. Ám ennek is van egy mély üzenete. Mi is kapcsolatba tudunk lépni Istennel anélkül, hogy látnánk vagy találkoznánk vele, csak legyen hozzá elég nagy a bizalom a szívünkben iránta. Zárt a második adventi meditációját a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna is? Mi haszna, kél egy hangú panaszra belőlem a dal. Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van az orvosoddal.
Arany János Dalfogytán című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben tért vissza Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a Nagyszalontai gimnázium rektora lett. 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vigeposztra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta, Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a Nagykörösi Református Gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
A nap imája.
Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl, bár éjszaka van. Nem tudni hol, mert eredete nincsen, ám ami van, ered belőle minden, bár éjszaka van. És szépségéhez nincs hasonló semmi, az ég és föld szokott belőle inni, bár éjszaka van. Tudom, hogy nincsen medre, hol szaladna, és nem tud senki átlábalni rajta, bár éjszaka van. Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy minden fény a fényét tőle kapja, bár éjszaka van. Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot embert záporoznak, bár éjszaka van. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akár csak ő, e másik, bár éjszaka van. Mi kettőjükből tör egyetlen egybe, nincsen, ki nála fontosabb lehetne, bár éjszaka van. Az örök forrás titkos útját járva élő kenyérben életünk kínálja, bár éjszaka van. Íme sötétben látja a teremtmény, hogy olcsa szomját, vizét fölkeresvén, bár éjszaka van. Azt az eleven forrást, mire vágyom, az élet kenyerében megtalálom, bár éjszaka van.